Quoi, des programmes?
Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, van hangom, amikor szabad, nagyon jó. Nem nagyon, majd kiengedem, van ilyen beépített erősítő a torkomban, ki fogom engedni, nagy-nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Engem Bányik Rolandnak hívnak, pünkösdi lelkipásztor vagyok, és ennek a gyülekezetnek, többek között mi használjuk ezt az imaházat, Rehobót Tágaskér gyülekezet. Fogok egy rövidet beszélni a gyülekezetünknek a történetéről, kik vagyunk, nem mindenkit ismerek személyesen, vannak, akikkel már találkoztam, röviden bemutatkozok, de mindenek előtt szeretnék imádkozni. Mindenek előtt azt szeretném, hogy tiszteljük meg az Urat, mert egy dologért vagyunk itt, azért, mert megváltott bennünket, azért, mert szeret minket, és szeretnék, hogy az ő királysága, az ő áldása, az ő dicsősége ezen a földön meglátszódjon. Az imádság a legtöbb, amit ebbe bele tudunk tenni. Jó a misszió, és sok-sok dolgot teszünk, én is végzem börtönökben, de a legtöbb, amit bele tudunk tenni, amikor imádkozunk, mert hitem szerint, akkor együtt mozdul a menny az emberekkel. Isten dicsősége meg fogja látszani ezen a földön. Úgyhogy akkor menjünk oda az Úr elé. Nem tudom ki, hogy szokta, fölállva, leülve, én most imádkozni fogok, és mindenki, ahogy szeretném, is fogja követni. Drága Úr Jézus Krisztus, köszönöm neked azt, hogy szeretsz bennünket. És köszönöm neked, Uram, hogy a te nevedben összejöhetünk, jelen lehetünk, Uram, ezen a helyen a te színed előtt, a te arcod előtt, és felemelhetjük a te nevednek a dicsőségét. Kérlek téged, drága édesatyám, hogy a te szent lelkeddel, Istenem, vezesd ezt az alkalmat. Uram, mind a dicséret, Uram, mind a igei üzenet, a bevezetés, minden szó, Uram, a mennyből jöjjön, építsem, és végezzel az életünkben azt a munkát, amiért küldött. Köszönöm a testvéreimet, köszönöm, Uram, akik áron veszik meg ezt az alkalmat, és imádkozom azért, Uram, hogy a mi imádságunk ne legyen hiába való, hanem lássuk meg, Istenem, ahogy a te kezedet kinyújtod dicsőségesen, és végrehajtod ezen a földön a csodáidat, és a te szereteted meglátszik. Amen.
Amen.
Na, bemutatkoztam az imént, Bányik Roland vagyok, pünkösdi lelkipásztor, evangélista elhívással bírok, Dunaharasztiban élek, 4 gyermekem van, 1 feleségű férfiú vagyok. Nagyon-nagyon közel áll hozzám a mai nap témája, ugye a börtönből a boldogságba. Én azon túl, hogy börtönlelkész vagyok, egész tínédzser koromban a börtön elől menekültem. Amit el lehet követni, hát nem minden, de nagyon sok mindent elkövettem, nagyon sok minden fordult meg a szervezetemben, drogoztam és sok mindent tettem, de nem ismerem az édesapámat, ő börtönről börtönre jár, szóval sok nehézségem ment át az életem, nem volt egy olyan nagyon fényes gyermekkorom, de nem szeretném ezt esetelni. Egy a lényeg, hogy egy valaki hitt bennem. Egyetlen egy valaki volt, aki rám nézett, és nem azt mondta, hogy olyan leszel, mint az édesapád, nem a piercingekre, mert akkor még tele volt a fejem piercingekkel, punk hajam volt, és tetoválások, és nem erre nézett, hanem arra nézett, ami lehet belőlem. Számomra az irgalom, az Istennek a szíve, amikor azt mondja az Úr Jézus, hogy menjetek el, tanuljátok meg tőlem, hogy én irgalmasságot akarok, azt kívánok, és nem áldozatot, ez számomra az Isten szíve. Mi keresztények onnan ismernek meg bennünket, hogy szeretet van közöttünk. De irgalmasság nélkül nincsen szeretet. Irgalmasság nélkül az csak valami képmutatás lehet, hogy a római négy mondja, hogy képmutatás nélkül való legyen, ott az eredeti szövegben valami hasonló van a színészethez, hogy ne színészkedd el, hanem higgy a másikban, ahogy Isten hisz benned. Szóval számomra ezt jelenti az Úr Jézus szeretete, és nagyon közel áll hozzám ez a mai nap, mert a börtönből, a kábítószer rabságából, a rossz házasság rabságából, a bűnözés rabságából Istenhez kerültem. Ez a gyülekezet, én 11 évet voltam a Dr. Kovács György gyülekezetében, és ott ismertem meg az Urat, ott erősödtem meg, és ott plántáltunk egy gyülekezetet, ez a Szótér keresztény közösség, aztán utcagyerekeknek csináltunk egy boxiskolát, én már abban nem vagyok benne, hanem 2017-ben indult el ez a gyülekezet, a Rehobó gyülekezet Tágaskér néven, és hát főként olyan emberek vannak itt, akik nagy mélységből, nagy szükségből, korlátokból, függőségekből kerülnek ide a gyülekezetre, nem nagy a gyülekezetünk. Tehát kb. 45-50 tagja van a gyülekezetnek, ebből rendszeresen 30-ra járnak el alkalomra. Vannak problémák, de valamennyien átvíz bennünket az Isten. És most mindent beelőztem, én tudom, hogy köszöntenem kellett volna, bocsássatok meg nekem, és azért is, hogy amíg a tegeződök, de én ebben nőttem föl a tegeződésben, de nagy-nagy szeretettel köszöntöm Pintér Imrét, aki a mai estének az ige hirdetője lesz, a Magyar Pintősdi Egyház alelnöke és lelkipásztor, Gyák Lászlót, evangélikus lelkész, és a szeretettel Iványi Miklós, a Mettől, ő a főutcai evangélikus templomban pásztor, dr. Mészáros Kálmán, a baptistától nagy szeretettel köszöntöm, és Dienes Józsefet, az éjféli kiáltás missziótól. Úgyhogy az Úr áldjon meg benneteket, testvérek, egyetlen egy igét szeretnék csak megosztani, meg szabad, megengeditek, egyetlen egy igé, ami a szívemben van, és utána átadom a dicséretnek ezt a mai alkalmat. Van egy, amit újjászületésemtől kaptam. Megszólított ezzel a Lukács 4.18-19-en engem az élőisten. És később, amikor eltelt 3 hónap, én már prédikáltam az Istennek az igéjét, és néhány évvel később a Kozma utcai börtönben találtam magam, mint misszionárius. Amikor bementem abba a börtönbe, én úgy mentem oda, egy fiatal evangélista, pünkösdi prédikátor, amikor kap egy elhívást Istentől, akkor már látta maga előtt a zokogó tömegeket, láttam magam előtt a megtérő embereket, már láttam, amit Isten végez, akár mint Reinhard Bonnkénél, vagy valaki másnál, de amikor beléptem a Kozma utcai börtönbe, megremegtek a lábam. Olyan volt, mint az amerikai filmekben, hálókkal elválasztott szintek, hogy az emberek ne tudjanak öngyilkosságot elkövetni. Túl a bezártság rabságán, a szempárok, amik zárt vas ajtók mögül néztek, éreztem azt, amiből én kiszabadultam, olyan elevem volt bennem az, amit Isten bennem végzett, és amit bennem elvégzett, hogy tudtam azt, hogy Isten képes kinyitni ezeket a börtönkapukat. Tudtam, hogy az ő szeretete ezeket az embereket át tudja formálni. Hogy az Isten országában a kutyából szalonna lehet, és valami csodálatos dolgot tud elvégezni Isten az életükben. Fölvezettet az őrség egy emeleti, az első emeleten van egy közösségi hely, akkora körülbelül, mint ennek a teremnek a fele, és egy darab pingpongasztal volt ott. Rengeteg fogvatartott civilben, előzetes letartóztatásban lévők jöttek, mentek, én bementem a kis zakomban, ingemben, nyakkendőmben, és mindenkihez mentem, oda fogtam volna velük kezdet, hogy szervusztok, Bányik Roland vagyok, és azért vagyok itt, hogy elmondjam, hogy Jézus szeret. De hát mindenki csak legyintett rám, azt hitték, hogy teljesen megbolondultam. Ilyenkor az ember 2 dolgot tehet. Vagy, amit Isten elétett, abban hű marad és előre tör, vagy pedig meghátrálunk. Én nekem mindig Jézus a példa, aki átadott az egeken, és bármit talált ezen a földön, ő nem hátrált meg. Úgyhogy amikor hátat fordítottam, és már gondolkoztam rajta, hogy kimegyek a börtönből, már-már szégyent valva, akkor hirtelen meglátom a pingpongasztalt, és mit csinál egy prédikátor, ha pingpongasztalt lát? Fölmászik a pingpongasztal tetejére, mert akkor biztos, hogy mindenki ő rá fog figyelni, és elkezdtem ezt a Lukács 4.18-19-et felolvasni 3-szor. Amire a bajtban megállt a 15-en, és abból elindult egy börtöngyülekezet, ennek a csúcspontja körülbelül 2017-ben volt, akkor 90 fő számlált az a kis közösség ott bent a rácsok mögött. Én most csak egyszer fogom felolvasni ezt az igerészt mindenki örömére, de számomra ebben Jézus küldetése van, és Jézus szíve van, és na, nem mondom tovább, de ez a lényeg. Igen. Szóval adták az Úr Jézusnak Ézsaiás próféta könyvét, és a könyvet feltárván arra a helyre nyitott, ahol ez állt. Az Úrnak lelke van én rajtam, mivel hogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek, és a vakok szemeinek megnyílását, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat, és hogy hirdessem az Úrnak kedves eszendeit. És az Úr Jézus itt behajtja a könyvet, ezt a tekercset összehajtja, és abba hagyja a profétálást, pedig az eredeti profécia az Ézsaiás 61-ben tovább tart, mert úgy folytatja, hogy hirdessem az Úr bosszúállásának a napját. De az Úr Jézus nem azt olvassa föl, mert ezzel a Lukács 4.18-al, azzal, ahogy elérkezett az élő Isten erre a földre, hogy bennünket megváltson, a kegyelem. 2000 éve tart ez a kegyelem, és ez, amit mi itt most végzünk, ez is kegyelem, és munkáljuk ezt a kegyelmet ezen a földön, hogy minél többen megmeneküljenek. Minden imádsággal lazulnak a láncok, az evangélium hirdetésével összetörnek az igák, és lehullanak a bilincsek. Én nem tudok, és nem is nagyon szeretnék másképpen gondolkozni erről. Az imádságban erő van, és az evangéliumban erő van. És az, hogy most itt vagyunk ennyien, és Isten embereivel lehetek, és egy ilyen megtiszteltetés, hogy itt állhatok, és köszönhetlek, és vendégül láthatom ezt a közösséget ebben az imaházban, ez számomra egy óriási kívánság, és ezt Istennek köszönhetem. Úgyhogy én nem is szaporítom tovább a szót, és szeretném átadni akkor a dicséretnek a helyet, és még egy imádságot szeretnék akkor elmondani, de most hagyd kérjek, kérhetek valamit? Szabad kérni? Baptista gólogat, akkor én kérek, jó? Arra kérem a kedvesek, hogy álljunk most föl, jó? Csak egy pillanatra álljunk föl, itt sokféle felekezetből vagyunk, és sokféle helyről rajtam kívül nem biztos, hogy sokan loptak autót, vagy drogoztak, vagy egyéb, de ez nem baj, mert a büntetett előélet nem követel lényeg gyülekezetünkbe való tartozásot. Viszont itt vagyunk most ennyien, én egy dolgot szeretnék. A Jézus vére az egyetlen, ami közös bennünk. De ez közös bennünk. Az a szeretet, ahogy Isten ránk néz, ahogy megváltott, ez bennünket felekezetektől, kortól, nemtől, múltól, mindentől függetlenül összeköt. Legyek bűntözi, vagy baptista, vagy evangélikus, vagy bármilyen ezen a földön, egy a lényeg, hogy megtért bűnös emberek vagyunk. És kegyelemből van az üdvösségünk. Én most szeretnék nagyon különlegesen imádkozni, és biztos, hogy ilyet nem szoktam, hogy legyek bátor, hogy kérjek valamit, egymás kezét fogjuk meg. Jó, nem tudom, hogy szokás, nem is szeretnék ezzel foglalkozni, én szeretném azt, hogyha meg tudnánk fogni, hogy esetleg Imre ide jött hozzám, jó, és szeretnék úgy imádkozni, ja, igen, jaj, nagyon. És most szeretném, hogyha ahogy imádkozok, hogyha mondanátok velem a szívetekben, sőt, hát ezt ki is mondhatjuk, hogy drága Úr Jézus Krisztus.
Drága Úr Jézus Krisztus.
Köszönöm azt, hogy szeretsz.
Köszönöm azt, hogy szeretsz.
Köszönöm a testvéremet.
Köszönöm a
testvéremet. Aki mellettem áll.
Aki mellettem.
Hogy megajándékoztál vele.
Hogy megajándékoztál.
Hogy ugyanannak a testnek a részesei lehetünk. Köszönöm a te dicsőségedet, amivel át és átjárt bennünket.
Amivel át és átjárt.
És most megáldalak, kedves testvér, hogy szóljon hozzád ma az
Úr.
Használja az életedet ma az élő Isten.
Használja az életedet.
Mozdulj együtt a mennyel.
Mozdulj együtt a mennyel.
És értsd meg az Isten szívének titkait.
És értsd meg az Isten szívének.
Jézus nevében.
Jézus.
Amen.
Amen.
Köszönöm. Nagyon aranyosak vagytok. Köszönöm.
Köszöntelek én is szeretettel benneteket. Én most egy nem nagyon gyakorlott kántorként, meg dicsőítésvezetőként megpróbálom néhány dallal azért mégis ugye a lelkeinket ráhangolni, még tovább az Úrnak a jelenlétére, és próbáltam olyan dalokat választani, amiről azt gondolom, hogy talán közismertek, hogyha végül nem azok, nem tudom, hogy így majd papázból esetleg ki tudjuk-e vetíteni a szöveget, de próbáltam olyat, ami nem bonyolult, egyszerű dalok, és néhány egyszerű dalt énekelnék el itt akkor az elején. Az első dal az úgy kezdődik, hogy jöjj itt az idő, hogy álljunk.
Egy nap minden meg maja Jézus az Úr, egy nap minden délben tart. Elég úr a legnagyobb kincsünk én, a hozzád délben tart. Jöjj, itt az idő,
Jézusom. Uram,
be hozzád futott, élő vízre szomjazunk, közelséged, ó, mi jó égnéhez. Kérlek, ne menj el tőlem, légy mindig segítségem, úgy kívánlak téged, Istenem. Én pedig tüntelen élek, egyre jobban kísérlek, ajkan beszéli a te igazságodat. Hadd legyen most a darom, jó élható tárodon, nagyon szeretlek téged, Jézusom. Én pedig tüntelen élek, egyre jobban kísérlek, ajkam beszéli a te igazságodat. Az legyen most a darom, jó illatkozárodon, nagyon szeretlek téged, nagyon szeretlek téged, nagyon szeretlek téged, Jézusom. Nagyon szeretlek téged, nagyon szeretlek téged,
Jézusom.
Igen.
Változatosság.
Jó. Megpróbálok gyorsan akkor így átállni az igére. Ahogy már Roland is említette, hogy a mai napon az a ima témánk, az a mai esének a címe, hogy börtönből a mennybe egy apostol honvágya idézőjelben. És ezzel kapcsolatosan hadd olvassam el az igéket, amiket a Filippi levélben, Pál apostolnak a Filippi gyülekezethez írt levelében találunk, az első rész 21. verstől a 24. versig tartó igeszakasz. Tehát a Filippi 1, 21-től 24-ig. Mert nekem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség. Ha pedig az életben maradás az eredményes munkát jelenti számomra, akkor, hogy melyiket választom, nem tudom. Szorongat ez a kettő. Vágyodom elköltözni és Krisztussal lenni, mert ez sokkal jobb mindennél, de miattatok nagyobb szükség van arra, hogy életben maradjak. Az első dolog, ami megfogott ebből az ige szakaszból, az az, hogy Pál apostol annyira emberi. Tehát a nagy apostol, aki már itt a szolgálatának gyakorlatilag az zenitjén túl van, itt most annyira emberinek mutatja meg magát, őszintén a szívét mutatja meg, és azt mondja, hogy kettősség van bennem. Ezt mi nehezen ismerjük el, hogy kettősség van bennünk, tartunk a kettősségtől, pedig én azt gondolom, hogy ezek az életnek a velejárói, és ez nem probléma, hogy vannak kettősségek bennünk. Különböző dolgokkal kapcsolatosan, vagy akár személyekkel kapcsolatosan is, valahogy bennünk van emberileg az emberi természet, hogy mi szeretnénk úgy szimplifikálni a dolgokat, hogy mindent leegyszerűsíteni, és vagy fehér, vagy fekete. És hogyha a dolgok kicsúsznak azokból a keretekből, amit mi elképzelünk magunknak, zavarba jövünk tőle, Pál nem jött zavarba. Én azt gondolom, hogy egy hosszú szolgálat során az ember rájön arra, hogy nem lehet minden csak fehér és csak fekete. Nagyon sokszor kettőség van bennünk dolgokkal kapcsolatban is. Saját érzéseit is, amikor Pál vizsgálja a Filippi gyülekezethez, egyáltalán az önmaga életéhez való viszonyát is, akkor azt mondja, hogy kettőség van bennem. Egyrészt szeretnék elköltözni Krisztussal lenni, ugyanakkor szeretnék életben is maradni a többiekért, kiérettetek, filippiekért, ugye mondja nekik, és ez a kettő nem megy együtt. de két ellentétes érzés ott viaskodik benne Pál apostolban is, és nehéz ilyenkor dönteni. És hát az élet rendre ilyen helyzetek elé állít bennünket, mert hát az érmének is két oldala van, szoktuk azt mondani, és minden tulajdonságnak, minden emberi tulajdonságnak, egyébként csak egy érdekesség kedvéért, hogy beszéljek erről is, minden emberi tulajdonságnak két oldala van. Egy tulajdonságról sem mondhatjuk önmagában, hogy ez jó vagy rossz tulajdonság, mert mindegyik tulajdonságnak van pozitív és negatív oldala is. És van, amikor valakiről ugye azt mondjuk, csak hogy néhány példát felsorolok, az még precíz pontos. Ezt, hogy a pozitív oldalt értjük alatta. A másik ember ugyanerre azt mondja egy másik nézőpontból, igen, de lassú és körülményes. Ugyanarról az emberről, ugyanarról a tulajdonságról beszélünk, de két oldalról lehet megközelíteni, és kettőség van bennünk. Mondjuk az egyik emberről, hogy milyen gyors, amikor végzi a munkát. A másik mondja, hogy de felületes. Mert a kettő együtt jár tulajdonképpen, hogy gyors, vagy is a magyar közmondás, ugye, hogy hamar munka, ritkán jó. És hát ugye, csak az érdeke, vagy valakiről mondjuk azt, hogy fú, ez ilyen jó, ez egy ilyen kezdeményező ember. A párja meg el tudja róla mondani, hogy követhetetlen. Mert valaki kezdeményez, de annyira, hogy már nem lehet lekövetni. Ez a negatív oldala. Vagy valakiről ugye lehet mondani, hogy egy kiegyensúlyozott ember, a másik mondja, de rémunalmas. Tehát így kettőségek vannak, és ugyanarról beszélünk, ugyanarról a dologról beszélünk, és a dolgok és az ember megítélésében is azt látom, hogy kettőség van sokszor bennünk, de nem gondolom, hogy ez probléma, hanem egyszerűen ilyen az élet. Ez hozza az élet, hogy embereket is, amikor megítélünk, nagyon sokszor kérnek tőlem is véleményt, hogy mondjak véleményt, és gondolkodok már rajta, hogy ez esetleg netán az egyházpolitika hatása már az életemre, mert túl sokáig vagyok már vezető pozícióban, de én majdnem mindig csak így tudom megfogalmazni, hogy el tudom mondani, hogy vannak az erősségei, és vannak a gyengeségei. És amikor kérdeznek véleményt, akkor próbálom őszintén, és azt gondolom, hogy ettől teljes a kép. Hogy vannak erősségeink, vannak gyengeségeink, vannak dolgok, kettőségek az életünkben is. Hát ugye Pál is az egyik oldalon az van benne, hogy szeretne ő elköltözni, és Krisztussal együtt lenni, mert hát börtönben van, Pál ugye tudjuk a Filippi levélről közismert, hát Pál is ugye ír róla, hogy a fogságból írja ezt a levelet, a testőrség házára hivatkozik, és a többi, és a többi. És kérdőjelezik, hogy vajon Pál melyik fogságából írta ezt a levelet. Többen, a legtöbbség az azt gondolja, hogy a római fogságból, aztán vannak olyan biblia magyarázók, írás magyarázók, akik azt mondják, hogy nem, mert nem lehetséges az, hogy Timóteus, akire hivatkozik és több utazását is említi, egy levélen belül, ugye abban a közlekedési viszonyokban, amik akkor voltak, lehetetlen dolog, hogy rövid idő alatt ezt ennyiszer megtegye az utat. Valakik úgy gondolják, hogy Cézáreai fogsága Pál apostolnak, de még vannak, akik mondják azt, hogy lehetséges, hogy egy olyan fogság, amiről nem is tudunk, akár egy efézusi fogság is lehet ebbe az egész dologba. Nem tudom, nem is akarom eldönteni. Csak azért mondom, hogy nagyon sokszor, tehát a kettőséghez még visszatolva egy kicsit, néha még nem is kettőség, többség is van bennünk. Tehát, hogy nem lehet mindig mindent egyértelműen elmondani, egyértelműen megállapítani, nem is ez a lényeg. Pál börtönben van. Valahol börtönben van, és akárhol van börtönben, és ugye te is beszéltél erről a börtönben, hát a börtön viszonyok azok, ha Cezáriában, ha Rómában, vagy Efezusban, bárhol, a börtön viszonyok olyanok, amilyenek, és hát Pál apostol, hogy börtönben van, ráadásul ugye nem is kis vád miatt került börtönbe, amikor Cézáreába és aztán onnan Rómába jut, mert hát tulajdonképpen kvázi felségárulásnak is nevezhetjük, mert hát valaki jó és valakit mond úrnak a római császáron kívül, ami törvénybe ütköző. Megvádolják ugye Pál apostolt a zsidó fő emberek, és hát ugye többnyire az emberek börtönbe törvénysértés miatt jutnak, de azért olyan érdekes dolog, hogy mind a mai napig, és azért ezt is mondjuk ki, hogy mind a mai napig vannak emberek, akik nem valami törvénysértés miatt, hanem azért kerülnek börtönbe, mert zavarta mások embereknek a köreit, hogyha finoman akarom kifejezni magamat. És hát Pál apostol is így kerül börtönbe tulajdonképpen, mert valójában nem vétett semmi törvény ellen, hanem a vallási féltékenység és a fanatikus vallásos emberek megalapozatlan vágyai, ami miatt ő ugye börtönbe került, viszont tudta, hogy ez miatt a dolgok miatt, hogyha egy illetékes bíróság úgy dönt, akár halálra is ítélhetik. És ott lebegett Pál feje fölött a halálos ítélet, és ezért mondja azt, hogy szeretnék elköltözni. Egyébként ez a görög szó, az analió, az azt jelenti, hogy felold, feloldódik, az egyik jelentése, a másik átvitt értelemben azt is jelenti, hogy felszabadul. Tehát Pál is úgy van, hogy terhes már ez a börtön élet. Nem először van börtönben. Ha valaki, hiszen tudjuk nagyon jól a korintusi második levélből, akkor Pál nagyon sok nehézségen ment keresztül, börtönbe volt nem egy alkalommal, hajótörést szenvedett nem egy alkalommal, megkövették többször, megostorozták, problémák és nehézségek halmaza van az életében, és már szeretne felszabadulni, már szeretne elköltözni, így fordítja a magyar fordítás, szeretnék elköltözni, és számára már a halálos ítélet is elköltözés lenne, felszabadulás lenne. Nagyon érdekes dolog. Azt gondolom, hogy sokan vagyunk úgy, hogy megy át nehézségek között az életünk. Valaki, amikor nagy betegségek között van, és sokat szenvedett már, szoktuk róla mondani, hogy neki már megváltás a halál. És Pál apostol, aki nem volt valószínű testileg beteg, de azért úgy el tudom képzelni, hogy milyen szenvedéseken mehetett keresztül, azért amin ő keresztül ment, hogy ezt mondja, hogy számára már az is felszabadulás lenne, hogyha nem volt más kiút, vagy szabadon bocsátják, vagy a halálos ítélettel szabadul esetleg ki. És szeretett volna felszabadulni a nehézségek, a felelősség alól, és szeretett volna teljes mértékben Jézussal lenni. És én azt gondolom, hogy Jézussal lenni, az a teljes szabadság. Egy másik ember, börtönviselt ember, úgy látszik, ma börtönviselt emberekről fogunk beszélni. Egy másik ember, jól ismert név szerintem mi előttünk, magyarok előtt is, úgy hívják, hogy John Bunyan, akit mi nemes egyszerűséggel Lebunyan Jánosozunk, mert hát ugye a Zarándok útja című könyvecske, amikor a kezünkbe került, akkor még én sem tudtam, hogyan kell angolul kiejteni a nevét. Ez az ember, ugye jól tudom Kálmántesre, hogy baptista lelkész volt, 1600-as években élt Angliában, egy vándorüstfoltozó fiaként, ő maga is vándorüstfoltozó lett, és életének talán a 30-as éveiben egy döntő fordulatában az életében megtért, és vándorüstfoltozás mellett ő vándor igehirdető is lett, és hát mint olyat, emiatt börtönbe zárták őt is, mert hát abban az időben nyilvános istentiszteleteken csak az anglikán egyháznak a liturgiáját szabadott volna felolvasni, ő pedig szabadon hirdette az igét, minden kötöttség nélkül. Börtönbe zárták, és 3 hónapot töltött börtönbe, nagyon nyomorúságos, nehéz körülmények között, és akkor megkereste őt valaki illetékes helyről, magasabb helyről, felajánlotta neki a lehetőséget, és azt mondta, ide figyeljen, konos nevezük magyarosan Bunyan úr, ide figyeljen, adunk magának egy lehetőséget. Megfogadja, hogy többet nem beszél nyilvánosan az embereknek, nem hirdeti az evangéliumot, és akkor maga elmehet szabadon erről a helyről, ahova csak akar. És akkor ez az áldott úriember ártatlan kék szemekkel ránézett, és azt mondta, hát hova mennék? Hát Jézus itt van velem a börtöncellában. Hát hova mennék innen? Miért mennék én innen el? És ez egy nagyon érdekes gondolat a börtönnel kapcsolatban, mert egy kicsit úgy van bennünk mindannyiunk, hogy csak elinnen minél előbb. Aki a börtönben van, börtönben töltött el úgy időt, hogy nem csak annyira... Én is voltam a Váci börtönben, és amikor bementünk, akkor még Boros Lajos, ugye? Lajos vezette akkor ott a dicséretet, igen. És amikor oda bementünk, hát félelmetes dolog börtönbe bekerülni. Tényleg az ember úgy van vele, főleg amikor a kiengedésnél valami matera is volt, mondtuk egymásnak így az ökumenikus missziós bizottság tagja, hogy jól nézzünk ki, hogyha itt fognak bennünket, nem tudunk innen kimenni a börtönből. Tehát azért félelmetes tud lenni az elinnen minél előbb ki a börtönből, és érdekes azért ennek a vándor baptista istfoltozó prédikátornak a hozzáállás, hogy hova mennék? Hát Jézus itt van velem. Sőt, azért nem is fogok elmenni, hogy nekem megkössétek kezemet, lábamat, jó ráfit értelemben, hogy én ne hirdethessem az evangéliumot. És a másik gondolat, amit szeretnék ezzel kapcsolatosan egy kicsit kibontani, az az, hogy a börtönről azt tudjuk, hogy ott korlátozott cselekvési szabadság van, korlátozzák az embernek a lehetőségeit, és én szerintem ezt élt át, és ezt gondolt át Bunyani János is, hogy hát én börtönben vagyok, de szabadabb vagyok, mint némely ember, aki kívül van, de ő magát zárja börtönbe. És ugyanez nincs benne a mai napi, ugyan elolvastam én is az ajánlást, de engem meg ez ragadott meg az egész dologból, hogy vajon mi hívő emberek is, sok éves, sok évtizede, Krisztus követő hívő emberek, nem zárjuk-e börtönbe önmagunkat? Szabadon élünk, de mégis a cselekvési szabadságunk erőteljesen korlátozva van. Fizikailag nem, de talán a gondolkodásmódunk, az korlátoz bennünket. Hiszen nem sokszor úgy gondolkodunk mi hívő emberek, akik már nagyon belterjessé váltunk, úgy gondolkodunk erről a földi életről, és egy kicsit ez a középkorból jövő gondolkodásmód, hogy hát ez a földi élet, ez csak árnyék, ez a földi élet, ez csak lekorlátolt. Igazából itt a földi életben egy ilyen lemondó hozzáállással állunk hozzá, majd a mennybe, testvérek, majd a mennybe, holra kerülünk, majd ott minden lesz. Itt ezen a földön sírás van, itt ezen a földön elválás van, itt ezen a földön nyomorúság van, de majd a mennyben ott majd. És ez a fajta gondolkodásmód, észre se vesszük, lekorlátott bennünket, mert lemondás van benne, hogy tudjátok, mint gyerekek, már bocsánat, hogy így mondom, nem is érdemes itt semmit se csinálni. Majd várjuk, hogy a mennybe ott leszünk, és akkor majd ott kiteljesedik az életünk. Csak van egy ige, ami a Prédikátor könyvében, a 9. rész 10. versében, így olvasom, tedd meg mindazt, ami a kezed ügyébe esik, és amihez erőd van, mert nem lett cselekvés, gondolkozás, ismeret és bölcsesség a holtak hazájában, ahova menned kell. Azért ez egy kicsit csavartad a történetnek, hogy sok igazság van benne, hogy valóban itt ezen a földön ez az árnyékvilág, valóban majd, ha ott leszünk, ott teljesednek ki igazán a dolgok, de a lehetőségeink pedig itt adattak ezen a földön. És nekünk itt kell kihasználni az időt, itt a földi létben dőlnek el a dolgok, odát nincs lehetőség már javításra. Nem hiszek a tisztító tűzben. Nem hiszek abban, hogyha itt ezen a földön valamit nem intéztünk el, majd ott elintézhetjük. Hivatkozva a kegyelmes Istenre. Hogy a kegyelmes Isten olyan kegyelmes lesz, hogy ő majd kegyelmet ad nekünk. Mert azt a kegyelmet, amit itt ezen a földön nem tudtuk átmenni, azt valószínűleg ott se fogjuk tudni átmenni. Annak az embernek, akinek itt ezen a földön nem tudtam megbocsájtani, ott már nem lesz lehetőségem megbocsájtani. Tedd meg azokat a dolgokat, amit a kezed ügyében van, és ne zárjuk börtönbe magunkat azzal. A cselekvési szabadságunktól ne fosszuk meg magunkat, hogy jobb időkre várunk, hogy majd a mennyben megoldjuk a dolgokat, mert a mennyben nem lehet megoldani a dolgokat, azokat itt és most kell, hogy megoldjuk az életünkben. Aztán a félelemmel is börtönbe tudjuk zárni magunkat, nem merünk hatni másokra, úgy félünk attól, hogy hívő emberként is félünk attól, hogy hassunk a másik ember, és ha félelemből visszahúzódunk, attól még a felelősségünk megmarad. De félünk attól, hogy mi az embereknek a véleménye rólunk. Mit mondanak majd velünk kapcsolatban, hogyha ha én annak a másik embernek valami korrekciót merek mondani, félünk tőle a visszautasítástól, félünk a konfrontációtól, félünk attól, hogy összeférhetetlen embernek tartanak bennünket, és mit mond az Ezékiel a próféta könyvébe? Lehet, hogy az ő vétke miatt hal meg, de a vérét a te kezedből kérem számon. És nagyon sokszor korlátozzuk magunkat a gondolkodásunkkal, korlátozzuk magunkat a félelmeinkkel, és nem teszünk meg dolgokat, pedig ha itt ezen a földön nem teszünk meg a dolgokat, valójában önmagunkat zárjuk börtönbe. És még hadd menjek még egy gondolattal tovább, nem merünk bizonyságot tenni embereknek. Félünk attól, hogy mit fognak mondani, hogyha mi Jézusról bizonyságot teszünk, azon pedig pont emiatt tart itt Jézus bennünket a földön. Hogy embereknek bizonyságot tegyünk. Hogy elmondjuk nekik az élő Istennek a kegyelmét. Elmondjuk nekik, hogy mi hogy tapasztaltuk meg, hogy hogyan szabadított ki bennünket a bűnből, az elveszettségből, mert az Isten annyira szerette az életünket. És félünk sokszor, hogy emberek mit mondanak velünk kapcsolatban, vallásos fanatikusnak néznek bennünket. És van egy hírem számotokra, hogy mindegy, hogy mit csinálunk, az emberek 10%-a soha nem fog egyetérteni velünk. Ha az evangéliumot osztod meg az emberekkel, az emberek 10%-a, ezt nem én találtam ki, ez statisztika, az emberek 10%-a nem fog egyetérteni. Bármit csinálsz. Ha megmozdulsz, bármit csinálsz, az emberek 10%-a nem fog egyetérteni. A legjobbat teheted, akkor se fognak egyetérteni. Menj, és adjál embereknek valamilyen segítséget. Legutóbb úgy ezt éltem meg én is, hogy egyik roma gyülekezetnek tűzifát vásároltunk, az biztos, hogy gyülekezetbe összegyűjtöttünk, nagyon szép adomány jött össze, elmentünk és megvásároltuk a tűzifát, de azért voltak olyan hangok, hogy nem kellene nekik, mert nem érdemlik őket meg, mert dolgozhatnának, és tehát mindig vannak olyanok, akik nem értenek egyet. Mindig vannak olyanok, akik bármit, a legjobbat csinál, akkor is lesznek emberek, és azt szeretném hangsúlyozni, hogy ne zárjuk börtönbe magunkat. Pál azt mondja a 22. versben, de hogyha az életben maradás az eredményes munkát jelenti az én számomra, akkor mégiscsak inkább életbe maradnék ti érettetek. És én azt gondolom, hogy nagyon fontos ez, hogy élni pusztán csak azért, hogy éljünk, nem érdemes. De élni azért, hogy eredményesen tevékenykedhetek az Úrért és az evangélium hirdetésért, na ezért érdemes élni. Ezért érdemes élni. Ha csak úgy élek önmagamnak, az csak vegetálás, az csak létezés. De az élet több, mint létezés. Hogyha élek, akkor azt teljes mértékben szeretném élni, akkor azt az Úrnak szeretném élni, és nem a fogyasztói keresztényeknek a tömegét szeretném én magam is szaporítani, hanem szeretnék igazán Krisztus tanítványa lenni, aki ha élek, akkor tudjam azt elmondani, amit Pál apostol is mondott, ha élek, nem önmagamnak élek, hanem azt az életet, amit ebben a jelenlevő testben élek, a Jézus Krisztusnak élem többé. Élek többé nem én, hanem él bennem Jézus Krisztus. És ezt az életet érdemes élni. Egyébként csak vegetál, egyébként csak létezik az ember. És az a baj, hogy nagyon sok a fogyasztói kereszténység korszakában nagyon sok gyülekezeti tag tulajdonképpen csak vegetál, és megpróbálja kibekkelni a hátralevő időt, hogy majd, hogyha megyünk a mennyben. És a legtöbb probléma azokkal az emberekkel van. Egy fogyasztói keresztény az azt igényeli, hogy menjen el a lelki pásztor, és látogassa őt meg. A tanítvány az nem igényli, hogy látogassák, ő elmegy és meglátogat másokat. Mert ő tudja, hogy mit kell tenni a másik emberért. Egy fogyasztói keresztény az azért küzd, hogy növekedhessen. Egy tanítvány az azért küzd, hogy szaporodhasson. Van az áld meg engem klub. hogy engem, Uram, növekedni szeretnék, én szeretnék előbbre jutni, a legjobb gyülekezetbe járni, a legjobb ige hirdetést. Nem attól fejlődök, hanem attól fejlődök, amit én tudok továbbadni a másik embernek tanítványként. A tag egy fogyasztói keresztény, ez a körülményektől függ. A tanítvány meg kihasználja a körülményeket. Él a lehetőségekkel. És ezt olvasom én is, ezt felolvasom igyel nektek. Ha egy átlag gyülekezeti tag viselkedését elemezzük, az elmúlt 5 évre visszamenőleg, akkor azt mondhatjuk, hogy 250 órát ült a padban, elénekelt 1000 éneket, imádkozott 500 alkalommal, de egyetlen egy embert se vezetett Jézushoz. És komolyan gondolom, hogy a fogyasztói kereszténység nem emberek ellen, hanem rendszer szinti dolgok ellen van panaszom. A fogyasztói kereszténység börtönbe zárja a hívő embereket. És valahol vissza kell találnunk az igazi tanítványsághoz, a cselekvőképes, a tevékeny tanítványsághoz, akik nem csak elméleti sikon mozgunk, nem csak várjuk, hogy véget érjen ez a hívő élet, hanem éljük itt ezen a földön azt az életet, amit érdemes élni, hogy a Krisztus életét élem tovább. Amit ő nem él tovább, mert elment a mennybe, élhetett volna, de nekünk hagyta, hogy mi éljük meg. A gyülekezetünkben van egy, és most már befejezem, van egy missziós célkitűzésünk, és valahogy úgy hangzik, persze lehet, hogy ez is csak hírok maradt, bár igyekszünk rajta változtatni, hogy ne legyen csak egy írott mala, hogy akik a gyülekezethez csatlakoztunk, az a célunk, hogy Krisztus tanítványaként élve, az Isten szent lelke erejével felruházva, hirdessük az evangéliumot minden embernek, építsük a Krisztus testét, és törődjünk a rászorulókkal. És azt gondolom, hogy 3 ez az alapvető területünk, de mindannyian egyetértünk, hogy ezen a 3 területen kell, hogy egy kiegyensúlyozott hívő ember, egy érett tanítvány hívő ember tevékenykedjen. Az evangélium hirdetés, a Krisztus teste építése és a rászorulókkal való törődés. És hogyha tevékenykedünk ezen a dolgon, ezeken a területeken, akkor azt az életet éljük, amit érdemes élni. És hát ugye a honvágyra még talán egy gondolatot. Sokszor van bennünk valóban egy honvágy, vágyunk a menny után. De tudjátok, a mennybe a győzteseket várják. Jelenések könyve azzal van tele, 2. rész, 3. rész. A 7 gyülekezetnek legfényszerűen ismétli az Úr Jézus Krisztus, aki győz. Aki győz. És győzni csak a cselekvő ember tud. Egy helyben ülve, konfrontáció nélkül nem tudunk győztesek lenni. Egy helyben ülve, konfrontáció nélkül börtönbe zárjuk magunkat. És az a vágyam, és az az imádságom, hogy tényleg legyünk olyan keresztények, akik úgy tudunk majd odállni az Úr trónja elé, hogy azt mondja a mi számunkra, jól van, jó és hű szolgám, a kevesen hű voltál, sokra bízlak ezután, menj be a te uradnak örömébe. Adja meg az Úr, hogy így legyen. Amen. Amen. Vezetnéd az imádkozást, vagy vezessed, légy szíves, jó? Mert már túl sok mindent csinálnék én akkor.
Nagyon hálásak vagyunk. Jaj, halleluja. No, egyike jutott az eszembe, szintén a jelenések könyvéből. Tehát, amikor bejövök egy gyülekezetbe, és elmulasztottam valami testvérek, én nem köszöntöttem a Sálom gyülekezet lelki pásztorát, pedig nagyon szeretem. Jakab Isten, az Úr áldjon meg téged. És bocsássatok meg nekem. Először vezetem, ritkán vagyok ilyen házigazda szereptőben, csak minden szombaton a saját Isten tiszteletemben, de otthon vagyok, és mindent elnéznek nekem. Szóval jelenések könyvében van ez leírva, hogy és ők legyőzték azt a bárány vérét, és az ő bizonyságtételüknek beszédéért. Sok keresztény eddig ezt így tudjuk, és tudjuk, hogy nekem ez mindig azt jelentett, hogy ahol bizonyságot teszek, ott a bárány győztes vérének az ereje megjelenik, hogy együtt mozdul velem. De ugyan van még egy mondat, amit annyira nem szeretnek a keresztények, és ez pedig az, hogy és az ő életüket nem kímélték, mint halálig. Hogy ebben valami benne van, hogy Isten az atyám, Isten a barátom, a királyom, de a munkatársam is, és minden bizonyságtétel, a lelkek megmentése, mindig kerül valamibe, mindig áron vesszük meg, evésnek, alvásnak, bárminek az árán, mert így nyerjük meg a lelkeket, de én hegyen épült város vagyok, és ennek a földnek a súlya, és nem lehet, hogy nem mindenki szeret, vagy kedvel, de az én Istenem azt előtt járok. Úgyhogy én most így szeretnék imádkozni, nem tudom, hogy szokott lenni, hogy imádkozom itt a mikrofonban, és utána pedig imádkozom külön-külön, vagy lehet úgy is? Jó, akkor én most szeretnék így imádkozni, és utána szeretném azt, hogy na, megint kérek valamit. Szabad kérnem valamit? Kálmán testvér? Szabad, akkor én kérek valamit. Kálmán testvér, szabad, én kérem. Azt szeretném kérni, hogy miután imádkozom, és én ebben az irányban szeretnék imádkozni, én nem szeretném magamat, vagy a gyülekezetemet, vagy bármit, amit Isten rám bízott, bezárni börtönbe. Én a szabadságot akarom. Én úgy akarok gondolkozni, mint Pál, aki azt mondta, hogy nem én vagyok börtönben, bezárták belém, hozzám láncolták az őröket, és ők vannak börtönben, és most megismerik a szabadságot. Itt nem ülnek vesztesek, itt mindenki győztes. Itt valamennyien győztesek vagyunk. Egy lelki pásztor ott áll az én gondolataimban a tűzvonalban, és tör előre, és van egy hátország, ami megy utána, és jönnek a hősök, és mennek, és evangelizálnak, és teszik a dolgokat. Én így szeretnék most imádkozni, és utána a kérdésem az lenne, hogy ketten kérjük, hogy összefordulva, és a kérdés lelki pásztor testvéreket kérem, hogy pásztor ne pásztorral, most ha lehet, ha most szabad, akkor báránykákkal, harcosokkal, hogy Istennek az a győztes tüzet, szerintem a jelenések kérdőmére beszélt, leüljenek a pálmágak, és dicsérik az Urat. Ilyenkor, amikor összejönnek Jézus nevében, mindig erről gondoltam, hogy ilyenkor összeülnek egy nagy mennyei kivetítő előtt, és ott van a sokaság. Egy sokkal nagyobb gyülekezet ennél, és dicsérik a bárányt a mi életünkért. Úgyhogy én ilyen életet szeretnék élni, ami méltó Jézushoz. Amen. Halleluja. Drága Úr Jézus Krisztus, köszönöm neked, hogy tényleg a földetizet hoztál, és köszönöm Uram, hogy te nem kimélted a te életedet, mint halálig. Köszönöm Istenem, hogy az a szerelmet közel hoztam mennyet a földhöz. És Uram, egy dolgot akartál, hogy a foglyoknak szabadulás legyen hirdetve. Köszönöm Uram, hogy ahol a te erőd, a te valóságod, a te szereteted megjelent, ott a halottak feltámadtak, mint fizikailag, mint szellemileg. Köszönöm neked, hogy lehúltak a békjók, a vakok láttak, és a sánták táncot jártak. Köszönöm Uram, hogy bennünket átítél a halálból az életre, hogy szeretetre hívtál el. És a te országodnak a valósága, a te dicsőségednek a gazdagsága, a te hatalmad vérének az ereje, Uram, ott dolgozik az életünkben és rajtunk keresztül erre a világra kiárad. Köszönöm neked, drága Úr Jézus, hogy oda szánhatjuk magunkat, mint élő és szent áldozatot neked. Köszönöm neked, Úr Jézus, hogy erre a munkára adhatjuk oda magunkat, és nem akarunk bilincseket, nem akarunk zárkákat, Uram, ilyen módon az életünkben, hanem azt akarjuk, Uram, hogy a teljes bátorsággal, független attól, hogy miben vagyunk, mind megyünk át, a te evangéliumodnak és szeretetednek az erejével járjunk ezen a földön. Amen. Amen. És akkor most kérném a kedves gyülekezetet, lehet bátran mocorogni, ez ilyen mocorgós terem, hogy valakihez menj oda, és hát három percet, vagy akármennyit csak imádkozz. Még egy dolgot hagyd mondjak el, csak egy dolgot, ahogy én megtanultam, és sokat beszélek, lehet nekem így csinálni, csak egy dolgot, ahogy én megértettem, az imádság az nem csak egy kimondott szó. Az imádság és az áldás egy dolog, amit ráhelyezek a másikra, amit kimondok, és viszed magaddal, ami ott dolgozik utána az életedben, és hat. És jó, hogy a nagyobb áldja meg a kisebbet, de én nekem szükségem van az áldásra. Nekem szükségem, hogy imádkozz, értem, hogyha Isten indít, akkor bátran, nem baj, ha nem pásztor, de nyugodtan imádkozz az én hitem szerint, tűntösdi módon, ne drága kezed bátran, és imádkozz, értem, tedd, és szeretném, hogy így menjen az Isten áldásra is közöttünk. Amen. Csúcs. Nagyon jó, köszönöm. Nagyon jó, hogy
Jézus hatalmas nevében cselekedik, Úr Jézus Krisztuson is cselekedni fogják, szemben sárszához jelenek, és testvéremet is, és engem is, Jézus hatalmas nevében állítanak.
Köszönöm neked, Uram, hogy a te valóságod itt van közöttünk. Köszönöm, hogy szerte jársz, és megáldasz most bennünket. Köszönöm, Uram, az eltökélt szíveket, az odaszánt életeket. Köszönöm, Istenem, hogy megáldottad ezt a mai alkalmat, hogy szóltál hozzánk, és a te kimondott szód, Uram, a te szavad. Áldást terem munkát végez, gyümölcsöt terem az életünkben. Amen. Amen. Kedves testvérek, még egy dalt dicsőítünk, és utána pedig Kálmán testvért szeretném megkérni a záró áldásra, imádságra. Dicsőjük az Urat, és akkor utána pedig.
Tulajdonképpen egy imádság, az Úrtól tanult imádság, talán ezt tudjuk mindannyian dalban, ugye?
Mi Atyánk Isten, aki volt a mennyekben, szenteltessékben a Te neved. Jöjjön el, országunk, hozzánk a Földön, a Te országod legyen.
Én a halaló, a kicsőség. testvérek, álljunk fel. Megköszönjük neked, Istenünk, édesatyánk, hogy Jézus Krisztus éppen azért küldted értünk és utánunk, hogy kiszabadítson bűneink fogságából, új és szabad élettel ajándékozzon meg. Köszönjük neked, hogy ennek az igazságában élhetünk ma is. Köszönjük azokat az ige hirdetőket, azokat az evangélistákat, akik nemzetikek hosszú során át képviselték, hirdették egészen napjainkig. És köszönjük, hogy itt Kispesten is hangzik az evangélium, különböző gyülekezetekben, és azokon keresztül sokan meghallhatják ezt a felszabadító drága evangéliumot. És azért imádkozunk, Urunk, hogy bárki, aki közöttünk van, és börtönnek érzi azt az élethelyzetet, amiben van, akár a házasságában, akár a családjában, akár a munkahelyen, talán még a közösségében is, hogy taníts meg bennünket e körülmények között is szabadnak lenni. És ebben a szabadságról tanúságot tenni, hogy akik ismernek bennünket és rajtunk keresztül a te felszabadító munkádat, átéljék ezt az örömet, hogy lehet minden körülmények között, hát ez teljesen független nyilvett bennünket körül, szabadnak lenni te benned. És ennek a szabadságnak a jó ízét, jó hírét, azt tudjuk hazavinni az otthonainkba, azt tudjuk holnap majd a munka körülményeink között is megélni, gyülekezetünkben is ezt a felszabadító munkát végezni a segítséged és bölcsességed által. És most azért imádkozunk, Urunk, hogy te áldj meg bennünket, a te békességed legyen teljessé a szívünkben, és hadd tudjunk innen eltávozva is, ha te oltalmazza bízni magunkat, és betölteni a mi küldetésünket, ami visszalengesz. Kérünk, hallgass meg imádságunkat Jézus érdemért. Amen.
Amen.
Isten áldja meg benneteket. Nem tudom, hogy ki fogja hirdetni a holnapi napot. Igen. Akkor holnap este, ha Isten megkerül rajtunk, ismét találkozhatunk, hogy minden este, 6 órakor. Holnap az evangélikus gyülekezetnek a templomában, kis termében megmentjük, hogy hányan jövünk. És ki lesz az igényhető? Igen. József. Gienes József testvér. Itt van ő is. Isten áldjon meg téged a felkészülésed szolgálatodban a holnapi viszontlátással. Az Úr keze. Jöve, Uram, Jézus. Így szoktunk elköszönni még egyszer. Az Úr keze. Jöve, Uram, Jézus. Amen.
Kedves testvérek, készültünk egy szerinti szeretett vendégséggel, ami ott van azon az asztalon a sarokban. Kávé, tea, sütemények, ízés szerint, ki mit szeretne, kérlek, hogy fogyasszatok, egyetek, ijatok, beszélgessetek. Jaj, nagyon jó, nagyon jó. Köszönöm.